Köszöntelek benneteket, Isten hozott mindenkit ma délelőtt, és szeretnélek benneteket egy kicsit, vagy ismét aktivitásra kérni. Van mögöttem a kivetítőn egy igevers kivetítve, 1 Tesszalonika 4:7. Arra kérlek benneteket, hogy ezt olvassuk el közösen. Ma ez egy olyan rész lesz, amilyen refrénként újra vissza fog térni. Újra és újra ismételni fogjuk. Mai prédikációnak az üzenetének tulajdonképpen ez a refrénje. Bármiről is fogok beszélni, erre utal minden. Szóval arra kérlek benneteket, hogy együtt olvassuk el az 1 Tesszalonika 4:7. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Már tudjuk is kívülről, igaz? Még egyszer. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. 1 Tesszalonika 4:1-től felolvasok egy szakaszt, és majd ez is benne lesz. Majd amikor ideérek, akkor mondhatjuk újra közösen ezt a igeverset. Tehát ezt mondja Isten igéje 1 Tesszalonika 4:1-től. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg a testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb is megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. És most jön a refrén. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét is árasztja rátok. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Hát ezt mondja 1 Tesszalonika 4:1 szakasza. És ma tulajdonképpen látjátok, nem másról lesz szó, mint a megszentelődésről, amiről azt mondja a Biblia, hogy egyrészt az, hogy szentek vagyunk, az egy állapot, hogy amikor újjászületik valaki, akkor Isten szentnek nyilvánítja azt a valakit, tehát kiválasztottnak nyilvánítja, Isten számára elkülönítettnek választja ki. Ugyanakkor nekünk is van egy felelősségünk a megszentelődésben, van ennek egy folyamata, ahogy éljük az életünket, amit teszünk, az vagy a megszentelődés irányába mozdít el bennünket, vagy pedig az elvilágiasodás irányába. Tehát ahogy éli egy keresztény ember az életét, két irányú lehet ez a mozgás, vagy a megszentelődésben növekszünk, vagy pedig megállunk és csúszunk az elvilágiasodás felé. Hát valószínűleg nem kérdés, hogy ma melyikre szeretnének bátorítani benneteket, nem az elvilágiasodás felé, hanem a megszentelődés felé, ugyanis a megszentelődésnek a definíciója nem más, mint az, hogy Isten szerint kell élni. Az elvilágiasodásnak a definíciója, vagy meghatározása pedig pont az ellenkező, aki a világ szerint, vagy a korszellem szerint él. Tehát annak a kornak a üzenetét próbálja megélni, és annak a kornak a dolgait próbálja magáévá tenni, amiben él, ez az elvilágiasodott gondolkodásmód, hogy mindenben megfelel annak, ami akkor van, és az úgy nagyjából komfortérzetet biztosít neki, úgy a sok ember között el tud vegyülni, ő is olyan, mint a többi, ez az elvilágiasodás. De Isten kihívott embereket az újjászületés által, a bűnbocsánat által ebből a folyamatból, hogy ne elvilágiasodottak legyünk, hanem megszentelődjünk. Nos, tehát a megszentelődés az egyrészt egy folyamat, másrészt, hogy szentek vagyunk, az egy állapot, már akik megtértek és újjászülettek. Még egy alapelvet szeretnék elmondani, mielőtt megnézzünk néhány területet a megszentelődéssel kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy a megszentelődés, vagy a szentségnek a folyamata, az soha nem kívülről hat befelé, hanem mindig belülről hat kifelé. Amikor Jézus itt a földön járt, és találkozott olyan emberekkel, akik azt gondolták magukról, hogy ők a megtestesült szentség, többek között úgy hívták őket, hogy a farizeusok, ők büszkék voltak arra, hogy mennyire szent életet élnek, és azt mondta Jézus nekik, hogy amit ti csináltok, az kívülről úgy néz ki, hogy nagyon tiszta és nagyon szent, de belülről tiszta, tele vagytok szeméttel. Olyanok vagytok, mint a meszelt sír. Kívülről jól néztek ki, belülről halott az egész. Tehát ahhoz, hogy valaki a megszentelődés útjára lépjen és szeretne szentül élni, az soha nem azzal kezdődik, hogy elkezdek kívülről úgy viselkedni, mint a szentek. Hanem belülről elindul egy folyamat és elkezd hatni kifelé. Jézus azt tanította, hogy akik hisznek benne, azoknak az életéből élő víznek folyamai ömlenek. Belülről kifelé. Soha nem kívülről befelé. Tehát nem másolni kell, vagy utánozni kell valakit, vagy valamit, hanem az Isten szent lelkének a munkája, az Isten valóságos jelenléte valakinek az életében, az azt eredményezi, hogy meg fog szentelődni. Most hát, amikor a megszentelődésről beszélünk, akkor eszünkbe juthatnak olyan dolgok, hogy hát a szent ember az milyen lehet. Mondjunk már vagy ilyen meghatározásokat. Szerintetek milyen egy szent ember, mi jellemző rá? Alázatos. Mit csinál, vagy mit nem csinál, vagy ilyen tulajdonságokat lehet mondani. Keveset beszél a szent ember? Nem tudom. Ja, feleslegesen, ez így jó. Feleslegesen keveset beszél. Megbízható. Van még ilyen? Mi jellemző a szent emberre? Becsületes. Engedelmes. Erkölcsös. Boldog, fejlődőképes. Elég egész jó nagy csomagot összehozunk. Jelentkezzen ki az, aki ilyen. Ki az, aki a megszentelődésbe így halad előre. Na, vannak azért bátor emberek, tehát ilyenek vagyunk, nem? Hát ebben haladunk előre. Ma délután, vagy délelőtt szeretnék a fölolvasott szakaszból négy területet kiemelni, amiben Pál apostol egy tanítást ad azzal kapcsolatban, hogyha valaki nem az elvilágiasodásnak a folyamatában szeretne előre haladni, hanem a megszentelődésbe, akkor ezeken a területeken mit kell csinálni. Szóval ezek a területeknek az első része az nem más, mint elkezd beszélni a szexualitásnak a területéről. És azt mondja, hogy ha komolyan veszed a megszentelődést, akkor erre oda kell figyelni. Lesz még másik három is, tehát összesen négy. Ez nem azt jelenti, hogy ez lefedi a teljes életünket, ez a négy dolog, csak a Bibliának ezen szakaszában ez a négy dolog van kiemelve. Lehet, hogy amikor valaki a megszentelődéssel kapcsolatban gondolkodik, akkor nem a szexualitás jön legelőször elé, hogy ebben valami nagyon nagy dolgot kell alkotni, de Pál apostol előre teszi, és azt mondja, hogy a szexualitás területén bizonyos radikális változásokra van szükség, ha valaki a megszentelődésben szeretne előre haladni. Azt mondja a Biblia, 3.-4. versben itt a felolvasott szakaszban, hogy az Isten akarata az, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével. A Bibliában, az új szövetségi részben sokszor előfordul az a szó az eredeti szövegből, hogy porneia. Ez magyarra lefordítva pornót is jelenthet, vagy paráznaságot is jelenthet, és ahol ez a szó ki van, megjelenik a szövegben, a Bibliában, hogy pornei, az mindig azt jelenti, hogy a paráznasággal kapcsolatban Isten mond valamit, Isten kijelent valamit, hogy mi az, hogy paráznaság. Hát próbáljuk meghatározni, hogy mi az, hogy paráznaság. Ez azért fontos, mert ma, ha kimennénk az utcára, és 10 embertől megkérdeznénk, hogy mi a paráznaság, akkor lehet, hogy 10 választ adnának. Tehát nem biztos, hogy mindenki ugyanarra gondol, és ugyanazt érti alatta. De a Bibliának van egy világos meghatározása azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy paráznaság. Hát próbáljuk meghatározni a Biblia alapján. Azt mondja Istennek az igéje, hogy a paráznaság alapvetően a házasságon kívüli mindenféle szexuális kapcsolat. Ez a paráznaságnak az egyik gyűjtő fogalma. Aztán az is paráznaság, ha valaki házasságban él, de nem a saját feleségével vagy férjével éli a szexuális életét, hanem ezen túlmegy, a házasság törés is a paráznaságnak az egyik megnyilvánulása. Aztán a Biblia sokat beszél az egyneműeknek a szexuális kapcsolatáról, amiről szintén azt mondja a Biblia, hogy paráznaság. Akár férfi-férfi, akár nő-nő kategóriába tartozik, tehát a mindenféle homoszexuális és leszbikus kapcsolatok is a paráznaságnak a kategóriájába tartoznak a Biblia alapján. És hogyha most én nem is megyek tovább, de hogyha szeretnél részletesebben olvasni arról, hogy mi az, hogy paráznaság, akkor a Bibliában, a mózesi törvényekben hát elég sokat lehet olvasni erről. A 3 Mózes 18 eléggé részletezi azokat a különböző helyzeteket, amire Isten úgy tekint, hogy ez nem normális, ez paráznaság. Tehát ezt ne csináld, ha a megszentelődés útján akarsz előre jutni, vagy ha ezt teszed, vagy ezeket gyakorlod, akkor az elvilágiasodásnak a folyamatában fogsz előre haladni. Miért fontos ez? Pál apostol azért emelte ki valószínű ezt, mert az akkori görög kultúrában az, hogy valaki nem a saját férjével vagy a feleségével létesít szexuális kapcsolatot, az teljesen oké volt. Tehát azért senki nem foglalkozott. Legfeljebb, akit megcsaltak, annak nem esett jól, de egyébként az akkori világban, az akkori kultúrában ez teljesen belefért. Sőt, voltak olyan vallási, szektás szertartások, meg olyan összejövetelek és hamis istenimádatok, aminek a részét képezte a különböző szexuális gyakorlatok, meg orgiák. Most egy ilyen világban, ahol így élik az emberek az életüket, és egy átlag embernek teljesen természetes az, hogy a szexualitást így képzeli el, vagy a paráznaságra úgy gondol, hogy az valami nagyon-nagyon nagy eltévedés, de az, hogy házasság előtt, meg a házasságon belül is néha más is belefér, hát az normális még. Tehát így gondolkodtak az akkori emberek. És amikor megtértek emberek, és jöttek a gyülekezetbe, akkor Pál elkezd beszélni arról, hogy figyeljetek, ha ti keresztények vagytok, ha ti a megszentelődés útján akartok előre haladni, akkor a szexualitás területén bizonyos reformokat be kell vezetni a gondolkodásmódba, meg a gyakorlatokba, mert egyébként ez nem fog működni. Nem a megszentelődés útján fogunk járni majd. Szóval akkoriban nagyon határozottan beszélni kellett erről. Mit gondoltok, hogy azóta eltelt elég sok idő, közel 2000 év, ma sokat változott a társadalom? Ma probléma a homoszexualitás a legtöbb embernek? Nem probléma. Ma probléma az, hogy valaki nem a férjével és a feleségével él szexuális életet? Ez nem nagy probléma. Az probléma a legtöbb embernek a társadalomban, hogy valaki házasság előtti szexuális kapcsolatot létesít valakivel? Ez nem probléma. Lehet, ha hétfőn bemész a munkahelyedre, és találkozol a munkatársakkal, és valaki elkezdi mesélni a hétvégéjét, akkor lehet, hogy ilyen sztorikat is elmond, és ez teljesen normálisan, mint egy hétvégi programot majd fogja elmondani. Ez normálisnak tűnik. De Isten igéje azt mondja, hogy aki a szexualitás területén nem a megszentelődés útján akar előre haladni, az ebbe a porneia vagy a paráznaság kategóriájába tartozik, és az az elvilágiasodás felé fog haladni, tehát hasonulni fog ahhoz a világhoz, ami körülvesz bennünket, úgy gondolkodik, ahogy a világ, van az emberek gondolkodnak, és kevésbé fog ráhatni az Isten igéje. Itt van néhány amerikai testvérünk most, lehet, hogy tudják igazolni azt, amit mondok. Az elmúlt években Amerikában volt egy nagy mozgalom. Én úgy tudom, hogy a Bush kormány óriási pénzekkel támogatta ezt, hogy azok a fiatalok, akik elkötelezték magukat arra, hogy a házasságig tiszták maradnak, és a szüzességet értéknek tartják, azok fölhúztak egy ezüstgyűrűt az ujjukra. Így van ez? Ez működik még ma is? Igen. Úgy tudom, hogy a mai amerikai elnök az nem annyira támogatja ezt, tehát másba fektetik a pénzt, tehát mintha megszűntek volna ezek a támogatások. De volt egy óriási hullám, hogy legyél becsületes, legyél korrekt, legyél tiszta, legyél szent, vagy szüzenéld az életedet, amíg nem jön az igazi. És ebben a folyamatban hát azért sok embert megérintett, vagy sok fiatalt megérintett, és hát tömegek voltak ennek a hatása alatt, és pozitívan megragadták ezt a lehetőséget. Pénteken este, késő este utaztam hazafelé, és az egyik rádióadón hallgatok egy műsort, és hát egy szexológus és egy másik szakember, talán pszichológus lehetett, Hát ezt a témát elemezték, hogy az amerikai társadalom mennyire befolyásolható, és hogyha ezt Magyarországon elkezdené valaki csinálni, senki nem érdekelne ez. Mert ez manipulálja az embereket, és hogy mennyire korlátozza az önrendelkezési jogot, és akkor ilyen beszélgetést hallgattam végig. Szóval vannak emberek ma is, akik azt mondják, hogy egy dolog, hogy mit mond a Biblia, de hát mi jobban tudjuk. És ha valaki komolyan veszi Isten igéjét, akkor azt kell mondani, hogy ha megszentelődés útján akarok járni, akkor nekem az a fontos, amit a Biblia mond, és nem érdekel az, amit mások mondanak. Mert van egy folyamat a megszentelődés útja, és van egy másik folyamat az elvilágiasodásnak az útja. Csak három igeverset szeretnék felolvasni. Azt mondja 3 Mózes 18.24-ben a Biblia, ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mármint ezekkel a pornai a dolgokkal, vagy a pornográf és paráznosság kapcsolatos dolgokkal, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanokká, amelyeket kiűzök előletek. Vagyis amikor Isten népe elfoglalta az ígéret földjét, az egyik ok, ami miatt Isten megítélte azt a népet, és azt mondta, hogy ezek nem élhetnek tovább, az ez volt, hogy nem vették komolyan az Istennek ezt a törvényét. Aztán egy másik igevers, 1 Korintus 6-ban azt mondja a Biblia, minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagyis, mintha a bűnök között kiemelné Pál, és azt mondja, hogy figyelj, ez a paráznoság, ez nem egy olyan egyszerű dolog. Tehát erre vigyázni kell. Mert vagy megszentelődünk, vagy pedig elvilágiasodunk. Aztán azt is mondja Zsidók 13.4-ben a Biblia, legyen megbecsült a házasság minden ember előtt, és a házas élet legyen tiszta, a paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Vannak más fordítások, amelyek azt mondják, hogy nem a házas élet, hanem a hálószobádban lévő ágy az legyen tiszta. Vagyis azok a titkos helyek is, amit csak te ismersz meg még valaki, azok is legyenek tiszták, mert a házasság az egy megbecsült dolog az Istennél. Vagy a szexualitás az egy ajándék, az Istennek az ajándéka, és nem azért adja, hogy tönkretegyük magunkat. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy ha szeretnél a megszentelődés útján tovább jutni, akkor vedd komolyan, hogy a szexualitás területén fejlődni kell, és nem az elvilágiasodás irányába, hanem a megszentelődés irányába. Mondjuk el még egyszer ezt az igeverset? Mire hívott Isten? Mert nem tisztátalanságra hívott minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aztán egy másik terület, amiről beszélni kell, ez a becsületesség. Azt mondja az ige, hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg a testvérét senki semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb is megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Ha valaki becsületesen éli az életét, és ezt azt hiszem mondtátok is itt az elején, hogy a megszentelődésnek az egyik ilyen folyamata az, hogy valaki becsületesen gondolkodik és él. A Biblia is beszél erről, hogy ne csaljuk meg egymást, ne csapjuk be egymást, legyünk becsületesek egymással, családunkkal, idegen emberekkel, a környezetünkkel, mert ha becsületes vagy, akkor Isten igazolni fog téged. Nagyon sokszor nehéz becsületesnek lenni, azt mondják az emberek, illetve nagyon nehéz azt elviselni, amikor veled nem becsületesek az emberek, és kihasználnak. Én voltam, amikor átéltem azt, hogy valaki jött a gyülekezetbe, és néhányszor már ott volt, és aztán kért pénzt tőlem, hogy nagyon nagy szükségben van, segítsek rajta, és kölcsön kérte ezt a pénzt. És amikor odaadtam neki a pénzt, utána nem láttam hetekig, hónapokig. És amikor egyszer találkoztam vele, akkor megkérdeztem, hogy mi van vele, vagy miért nem jön. És hát úgy elég dühösen válaszolt, hogy mi közöm hozzám, vagy mi közöm nekem az ő életéhez, és hogy biztos csak a pénz miatt akarom visszahívni a gyülekezetbe. És tulajdonképpen ő vont engem felelősségre, hogy mit képzelek én, hogy beleszólok az életébe. Azt mondja a Biblia, hogy becsületesen éljetek. Szabad kérni, meg szabad elfogadni, de ennek vannak szabályai, hogy becsületesen működjenek a dolgok. Olyat is átéltem már, hogy hogy voltak emberek, és ezek nem itt vannak most, voltak emberek, akik talán nehéz élethelyzetben voltak, és kértek sok mindenben segítséget, és próbáltam sok időt, sok energiát szánni ezekre az emberekre, és ezek közül volt olyan, aki utána azt mondta, hogy én milyen pásztor vagyok, hogy nem segítek. Pedig szerintem az egész gyülekezetből talán ők voltak azok, az a néhány ember, akinek a legtöbbet segítettem. Hogyha bárki más mondta volna azt, hogy kevés figyelmet, kevés időt kap, akkor az oké lett volna. De pont ő. Van, amikor átéled azt, hogy teszel valamit, és valaki nem becsületes veled szemben. És ez nem esik jól soha. Ezt is valahogy kezelni kell, illetve azt is mondja a Biblia, hogy te, amikor éled az életedet, és én, amikor élem az életemet, akkor figyeljek arra, hogy túlkapások ne legyenek az életemben, tehát szabályszerűen, az Isten igénynek megfelelően éljem az életemet, ne legyenek túlkapások, és ne csalja meg egyik ember a másikat. Sem a testvéreinket, sem pedig olyan embereket, akik nem a testvéreink. Azt mondja a Biblia, hogy mindezekért bosszút áll az Úr. Ez olyan keménynek tűnik, nem? Hogy jön Isten és bosszút áll. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten bosszút áll ilyen dolgokért, amikor valaki nem becsületes? Most gondolj bele, valaki mondjuk rágalmaz téged, de valami kisebb, jelentéktelenebb ügyben, és te elmész a rendőrségre és följelented, akkor ebből lesz valami igazságszolgáltatás? Valószínű, hogy nem. Ha átéled azt, hogy valaki megígér neked valamit, és utána nem teljesít, és elfelejt, és nem foglalkozik vele, nem tudsz igazságot szerezni a dolgoknak, és nem tudod ezt helyre tenni, mert hát most mit csinálsz vele? És mész a bíróságra? Semmi értelme. Egy csomó dolgot átélünk, amikor valaki becsap bennünket, átvágnak bennünket, nem becsületesen, nem korrekt módon viselkednek velünk emberek, de ezek nem olyan hatalmas nagy dolgok, hogy bármilyenféle igazságszolgáltatással ezt helyre lehetne tenni. De viszont figyeljetek, mit mond a Biblia? Azt mondja a Biblia, hogy oké, hogy te most veszteséget szenvedtél el valaki miatt, érzelmileg a tekintélyed veszteséget szenvedett el, vagy anyagilag, vagy bármilyen módon, és nem tudsz ezzel mit kezdeni, és ő úgy tűnik, hogy győztesen jön ki ebből az egészből. És a rendőrség nem fogja keresni, a bíróságra nem fogják beidézni, de mit mond a Biblia? Hogy az Isten ezt nem fogja elfelejteni. Hogy az Isten igazságot tud szolgáltatni. Lehet, hogy most is van a szívedbe, lelkedbe olyan seb, amit valaki okozott neked valamiért, valamilyen helyzetben. Soha senki nem tud neked igazságot szolgáltatni ebben, mert nem foglalkoznak ezzel az emberek, meg semmiféle igazságszolgáltatás. De azt mondja az Isten, azt mondja a Biblia, hogy azok, akik ezt tették, azoknak ez bűn. Ezek a bűnük. És az Isten ezt nem felejti el, és vagy rendezi az Istennel, vagy pedig akkor valami történni fog. Mert az Isten nem felejti el ezeket. Azt mondja a Biblia, hogy mert mindezekért bosszút áll az Úr, ahogyan már előre mondtam is nektek. Szóval ne felejtsük el, hogy Isten az igazságszolgáltatásban nagyon hűséges, és ott van. És az övéit az megtartja, az övéit megsegíti, vagy az övéit kárpótolni tudja, míg ez fizikailag vagy emberi szinten sokszor nem tudjuk átélni, és nem tudjuk megtapasztalni. Szóval mindenféle önzés, túlkapás, becsapni, kihasználni a másikat, ez az elvilágiasodásnak a folyamata. És ha valaki becsületes, korrekt, az ígéreteit megtartja, őszinte, akkor ez pedig a megszentelődésnek a folyamata. Mert mit mond a Biblia? Mondjuk el a refrént. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Következő, amiről beszél a Biblia, ez a testvérszeretet. Mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Az akkori világban Macedónia nevű provinciának a nagy városai közé tartozott ez a Tesszaloniki is, meg Filippi, meg Béra, meg mások, és ezekben a városokban voltak gyülekezetek. És amikor ezek a gyülekezetek arról hallottak, hogy Jeruzsálemben, a jeruzsálemi gyülekezetben rengeteg szegény ember van, problémák vannak. Nincs elég pénz, nem tudják normálisan finanszírozni a gyülekezet életét, nem tudnak segíteni azoknak az embereknek, akik katasztrofális nehéz helyzetbe kerültek, akkor ezek az emberek, akik macedóniai gyülekezeteiben voltak, és többek között a teszónikai gyülekezet is, elkezdtek egy hatalmas gyűjtést szervezni, és egy csomó pénzt és adományt összegyűjtöttek arra, hogy megsegítsék a tőlük távol lévő jeruzsálemi gyülekezetet, talán olyan embereket, akiket nem is láttak soha, vagy nem is ismertek. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ebben ti jók vagytok. Tehát a testvér szeretet az egész jó szinten van az életetekben. A korintusi levélben Pál apostol visszaigazolja ezt, és azt mondja a 2 Korintus 8-ban, hogy hírt adtunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amely macedóniai gyülekezeteinek adott. Többek között ennek a teszalonikai gyülekezetnek is, hogy Isten kegyelme olyan módon működik ebben a gyülekezetben, hogy a sok nyomorúság, próba és nehézség között az ő örömük az bőséges. Emlékeztek, akik itt voltatok, múlt héten beszéltünk meg a korábbi hetekben, hogy ennek a gyülekezetnek az életében sok-sok nehézség volt, sok-sok nyomorúsággal küzdöttek. De ennek ellenére bőséges volt az örömük, és a nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. És ezt mondja az ige, hogy tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön fölül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással is részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltük, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk adták az Isten akaratából. Vagyis ebben a gyülekezetben ez a testvér szeretet nagyon jó szinten működött. Önmagukat adták az Úrnak, belülről megváltozott minden, és elkezdett kifele hatni a megszentelődés. És elkezdtek adakozni, és nagy lelkűen tették ezt. És nagyon érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy ahogy teszitek ezt, egyre inkább gyarapodjatok ebben. Vagyis a megszentelődés az nem egy olyan helyzet, hogy eljutottam a megszentelődés csúcsára, és akkor itt jól érzem magam, hanem a megszentelődés egy folyamat. Pál apostol azt mondja, hogy folyamatosan adakoztok és segítetek másoknak, ez nagyon jó, de ne felejtsétek, hogy gyarapodjatok ebben. Hogy menjél tovább, hogy soha ne álljál meg. Amire eljutottál, az nagyon jó, de menjél tovább, mert a növekedésnek a lényeg az, hogy nem állunk meg, mert ha megállunk, akkor elkezdünk visszacsúszni. És amikor azt mondja a Biblia, hogy önzetlenül segítettek, támogatták, akkor itt nem arról beszél, hogy azok az emberek, akik nagyon gazdagok voltak, hanem azok az emberek, akik gazdagon átélték az Istennek a kegyelmét, azok kezdtek el adni és segíteni másoknak. És ez a testvérszeretet is a megszentelődésnek az egyik folyamata, hogy amit teszünk, abban folyamatosan előre haladunk, és egyre inkább gyakoroljuk ezt. Mert mit mond a Biblia? 1 Tesszalonika 4:7. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre, a testvérszeretetben is. És nézzünk még egy területet, ezt pedig úgy neveztem, hogy a munkának a becsülete. Mindenki szeret dolgozni? Kellemetlen kérdéseket ne tegyek föl, igaz? Szóval a munkának a becsülete. Az akkori világban, Tesszalonika környékén a görög emberek azok úgy gondolkodtak a munkáról, hogy főleg az ilyen kétkezi munka, azt is mondhatnánk, hogy fizikai munka, hát az nem nekik való. Az a rabszolgáknak való, inkább fizették a rabszolgákat, azok dolgozzanak, oldják meg az ilyen kétkezi munkás dolgokat, vagy a kézműves iparban is rengeteg rabszolgát alkalmaztak, és úgy gondolták, hogy őket inkább arra rendelte a sors, meg Isten, vagy bárhogy is gondolták, hogy ők meg élik inkább így a társadalmi életet, beszélgetnek, esznek, isznak, partina járnak, megbeszélik a nagy filozófiai dolgokat, vagy a világnak a nagy dolgait, a rabszolgák meg hadd dolgozzanak. Szóval a munka az nem tartozott azok közé, a dolgok közé, amit ők magasan értékeltek volna. Tehát az itt lévő emberek, akiknek egy kis pénze is volt, és adott magára, az nem dolgozott. És ezért Pál apostol elkezd beszélni a munkának a becsületéről, hogy a munka az mit jelent, vagy miért kell dolgozni. És hát néhány alapigazságot kijelent. Például azt mondja, hogy figyeljetek, én amit csinálok, az példa előttetek. Most gondoljatok arra, hogy Pál apostol, mikor ott volt, akkor azt mondja nekik, hogy én éjjel és nappal külön dolgoztam azért, hogy el tudjam tartani magamat a két kis kezemmel, elég sok munkát végeztem, hogy legyen elég bevételem ahhoz, hogy tudjak élni, és ne terheljelek meg benneteket. És azt szeretném, ha ti is így gondolkoznátok a munkáról, hogy a munka az nem egy ilyen szükséges rossz, hanem a munka egy érték. Hogy aki dolgozik, az jó, jót tesz. Hogy a munkának van egy olyan lehetősége, meg egy olyan eszköz, hogy nemesíti az embert. Azt mondja Pál, hogy tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok. Tehát nem más kezével dolgoztassál, ne annak örüljél, hogy a rabszolgái dolgoznak, hanem dolgozzál te is. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Szeretnék föltenni egy kérdést. Jó dolog rászorulni valakire, vagy nem jó dolog? Nem? Kiszolgáltatottnak lenni jó dolog, vagy nem jó dolog? Szociális munkások azt mondják, hogy a hajléktalan problémát azért nem lehet megoldani, mert vannak olyan emberek, akik annyira megszokták a kiszolgáltatottságot, hogy ők ezt nem akarják elengedni, és nem akarnak ebből kijönni. Ez így van? Vannak olyan emberek, akik megszokták, hogy kiszolgáltatott, és hát majd eltart más. Majd lesz valahogy. Vagy ne csak a hajléktalanokról beszéljünk. A nyugati társadalomban egyre inkább kitolódik az az idő, amíg az emberek tanulnak. Egyre később kezdik el a munkát, egyre később fognak családot alapítani, egyre később lesz az az idő, amikor hát fölvállalja a felelősséget saját magáért, és eltartja magát valaki. És vannak olyan emberek, Magyarországon sok olyan ember van, kedves fiúk és lányok, 26, 27, 28, 30 évesen otthon lakik, az anyuka, apuka főz, most takarít, és mindent elintéz neki, és miért nem kezd saját életet? Egy jobb kiszolgáltatottnak lenni, mert ez kényelmesebb nekem sokkal, mint hogyha önálló életet kezdek. Miért nem akarok házasságot kötni? Hát mert egyedül sokkal jobb, mint hogyha felelősséget kell vállalni a férjemért, feleségemért, gyerekeimért. Ugye az a kiszolgáltatottság egyrészt azt mondjuk, hogy nem annyira jó, de másrészt meg rengeteg ember élvezi, hogy kiszolgáltatott. És élvezi azt, hogy mások eltartják. És nem csak itt Magyarországon, az akkori világban ugyanígy volt ez. És azt mondja Pál, hogy ha megszentelődésben előre akarunk haladni, akkor fontos, hogy ne arra utazzunk, hogy majd mások, hanem vállaljuk fel a felelősséget a saját életünkért, a saját dolgainkért, mert ez a megszentelődésnek az egyik folyamata. 2 Tesszalonika 3-ban, a második levélben, Pál, amikor újra ír a tesszalonikai gyülekezetnek, akkor azt mondja nekik, hogy emlékeztek arra, hogy amikor nálatok voltam, akkor mit mondtam, és azt mondja, hogy magatok is tudjátok, hogy ahogyan közöttetek voltam, mi nem tekintettük közöttetek zsákmánynak, amit tettünk, senkinél ingyen kenyéren nem éltünk, hanem fáradtsággal és veszültséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit megterheljünk közületek, nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk példaképpen elétek. Ami így folytatja, mert akkor, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk és a lelkükre kötjük a mi Úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésbe. 2 dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy tétlenül élnek. Tehát voltak olyan emberek, akik azt mondja az ige, hogy tétlenül élnek, nem dolgoznak, és mivel azért volt sok idejük, haszontalan dolgokat művelnek. Hát ha valaki nem hasznos dolgokat művel, az természetesen mindig haszontalan dolgot fog művelni. De miért alakulhat ki egy gyülekezetben az, hogy valakik nem dolgoznak, és haszontalan dolgokat kezdenek el tenni, vagy ez a tétlenségben élnek. Volt egy olyan kegyességi gondolkodás, megtértünk, olvassuk az igét, nem soká Jézus vissza fog jönni, az Úr jó, majd gondoskodik rólunk, akkor minek dolgozzunk? És hát úgy jól el voltak erre, hogy minek dolgozzunk, majd a többiek eltartanak bennünket. És sokszor megvetették azokat az embereket, akik dolgoztak, mert hát ők mennyire anyagias emberek. De ugyanakkor tőlük várták azt, hogy majd ők megsegítenek engem, aki meg nem dolgozott. És erre mondja az ige, hogy vannak ilyen emberek, hogy nem dolgoznak, haszontalan dolgokat tesznek, és ez nem jó. Ez nem tolerálható, mert a megszentelődés útján a munka területén is előre kell haladni. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki megszokta, hogy nem dolgozik, és nem akar ezen változtatni, akkor annak azt üzenjük, hogy ne is egyen. Meddig fogja ez a kedves ember bírni? Egy napig, két napig, három napig? Ha három napig valaki nem eszik, akkor elkezd gondolkodni a munkáról, hogy milyen jó lenne dolgozni már, nem? Nagyon egyszerű tanácsa van az igének, hogy aki nem dolgozik, ne is egyen. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Vagyis ne lopjunk, hanem dolgozzunk, legyünk becsületesek, és annak ellenére, hogy van körülöttünk sok olyan ember, aki másokból akar élni, aki nem akar dolgozni, vagy haszontalan dolgokat is tesz, mégis azt mondja a Biblia, hogy te ne ilyen legyél, tehát te a megszentelődés útján haladjál előre, de ugyanakkor azzal fejezi be itt Pál, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Ugyanis olyan ember, aki szükségben van, mindig lesz körülöttünk. És annak ellenére, hogy lesznek lusta emberek, vagy lesznek olyan emberek, akik kihasználnak, nagyon fontos, hogy a szíved az ne keményedjen meg. Hogyha Isten arra indít, hogy egy szükségben lévőnek segíts, akkor ezt tedd meg. Mert olyan emberek, akik szükségben vannak, olyanokkal mindig találkozni fogsz. És lehet, hogy ránézel valakire, és azt mondod, hogy szükségben van, de biztos azért, mert nem dolgozik, biztos azért, mert lusta, biztos azért, mert elissza, biztos azért, mert, és mindenféle indokot mondhatsz. És lehet, hogy igazad is van. De ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy a szíved ne legyen kemény. Ha Isten arra indít téged, hogy segítsél, vagy egy másik embernek az életébe áldást legyél, akkor ezt tedd meg. Mert ez is a megszentelődésnek az útja. Hogy egyrészt én fölvállom a felelősséget a saját életemért, másrészt segítek abban, hogy mások is előre tudjanak jutni. Ez a megszentelődésnek az útja. Mert mit mond a Biblia? Hogy nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, mondjuk együtt, jó? Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Láttok egy képet mögöttem, ez a kedves hölgy imádkozik. A megszentelődésnek a folyamatában az, hogy imádkozzunk, ez egy fontos lépés, igaz? Mutatok egy másik képet. A kettő között melyik a szentebb tevékenység? Ki melyikre szavazna? Melyik a szentebb tevékenység? Zsolt azt mondja, hogy az ő monitorát törlögeti, akkor szent tevékenységet folytat. De ez a rabszolga gondolkodás, hogy más megcsinálja helyettem. De érdemes ezen elgondolkodni, mert sokszor az van bennünk, hogyha ha megállok, elvonulok a világtól, egy kicsit imádkozok, az mennyire szent dolog. De amikor otthon takarítasz, hogy akár másnak segítesz, mert takarítasz, az nem szent dolog? Ugye, hogy az? Lehet az imádságot Isten dicsőségére végezni? Lehet, persze. És lehet a takarítást Isten dicsőségére végezni? Ha hétfő reggel bemész a munkahelyedre, az üzembe, az irodába, bárhová, ahol dolgozol, amit ott csinálsz, lehet az Isten dicsőségére tenni, hogy ez megszentelő legyen az te életedben is, és másoknak is jó példa legyen? Hát persze. Nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy megszentelődés, ez nem azt jelenti, hogy az életünknek bizonyos területein kinyitom a Bibliát, és akkor olyan megszentelő dolgokat csinálok, imádkozok, és az úgy megszentel engem, valakivel találkozok, és valami szent dolgokról beszélünk, az úgy annyira megszentel engem. Persze, ezek igen. De amikor dolgozol, lemosod az autódat, segítesz a szomszédnak, lenyírod a füvet a kertben, vagy kitakarítod a szobádat, vagy a feleséged, vagy a férjed kér tőled valamit, és megcsinálod, ez is a megszentelődésnek az útja, hogy ebben engedelmes vagy, hogy kifejezed a szeretetedet, tiszteletedet. Ugye, hogy a hétköznapi dolgokban annyira benne lehet ez a megszentelődés. És mutatok másik két képet, jó? Ez már rólam szól egy kicsit. Itt egy prédikációról valamikor valaki lefényképezett engem. Ez egy szent tevékenység? Amen. Most mutatok egy olyan képet, amit még soha nem láttatok, és lehet, hogy most nagyot néztek. Szóval egyszer valamikor csináltam egy ilyet. Tudjátok, mi történt? A feleségemnek van egy varrógépe, és talán a tű eltört benne, vagy nem tudom, valami nagyon beszorult, és azt kérte, hogy segítsek neki, hogy kicserélni a tűt, és valahogy üzemképessé tenni ezt a varrógépet. Abszolút nem értek hozzá, de megpróbáltam, tehát nem vagyok ilyen varrógép szakember, de valahogy sikerült kicserélni a tűt is, és kipróbáltam, és működött a gép. Ez... Tessék? Nem én vartam, és nem akarok csatlakozni a Patchwork Clubhoz, nem, tehát ilyen nincsen. Ilyen ambícióim nincsenek. Kiderülne, hogy nagyon gyenge vagyok hozzátok képest, akik benne vagytok. De a két dolog között az, hogy kiállok és prédikálok, vagy te teszed, és utána otthon egy ilyen teljesen hétköznapi apróságot csinálsz, mind a kettőben át lehet élni azt, hogy a megszentelődésben előre megyek, és az Isten dicsőségére élem ezt az egészet, vagy teszem ezt az egészet. És közben is lehet imádkozni. Vagy ha a tű megszúrja az ujjamat, akkor különösen. Így van. Szóval ez a mai téma, ez ilyen nagyon hétköznapi szintre hozta le azt, hogy mi az, hogy megszentelődés. Szexualitás területen, testvérszeretetnek a területén, az egymással való kapcsolatunknak a területén, a becsületességnek a területén. Hogy a megszentelődés egy nagyon hétköznapi dolog. Hogy amit teszel reggel, délbe, este, bármelyik napon, ahogy döntesz, az vagy az Isten dicsőségére van, és ez a megszentelődés útján előre visz téged, vagy pedig nem úgy döntesz, és ez az elvilágiasodásnak az irányába vezet téged, mert valakivel jól összeveszel, valami balhét csinálsz, valami kárt okozol másnak esetleg. Tehát vagy az egyik, vagy a másik irányba mutat mindig az a dolog, ami történik velünk. Szóval nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, bármit is csinálsz. Munkában, szabadidőben, kapcsolataidban, bármiben, azt mondja az ige, hogy megszentelődésre hívott el minket az Isten. És hát befejezésül csak annyit, hogy azt mondja a Biblia, a 4. 1 Tesszalonika 4:8-ban, aki tehát ezt megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét is rátok árasztja. Én átéltem már azt, ez nem Budaörsön történt, más gyülekezetekben, hogy volt, amikor véget ért az Isten tisztelet, és valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy én nem értek egyet ezzel a prédikációval. És akkor most mi a probléma? Tulajdonképpen kifejezi azt, hogy ezzel nem ért egyet. Tudjuk sajnálni. Tehát Pál apostol nem ugyanezt mondja. Elmondja ezt a nagyon egyszerű tanítást, hogy dolgozzál, hogy becsületes legyél, hogy a testvér szeret az a szexualitás területén, a megszentelődés útján menjél előre, és összefoglalja azzal, hogy figyeljetek, kedves tesszalonikaiak, ha ezzel nem értetek egyet, akkor ti az Istennel mentek szembe. Akkor nem embereket vettek meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét adja nektek. Vagyis, ha az Istennek engedelmeskedni akarunk, akkor egyetértünk az Istennel, és ebben az irányban haladunk. Ha nem akarunk egyetérteni az Istennel, akkor pedig az elvilágiasodásnak az irányába haladunk tovább. Hát ma délután van két lehetőségünk, amikor tovább megyünk, vagy az elvilágiasodás, vagy pedig a megszentelődés útján megyünk tovább. Én azt kérem, hogy befejezésül még egyszer mondjuk el ezt az igeverset. Remélem, hogy megmarad a szívünkbe, és bármit is fogunk tenni holnap, holnap után és a jövőben. Mindig a Szentlélek eszünkbe tudja juttatni, hogy nem mindegy, hogy mi történik és hogy döntünk. Szóval, mire hívott el minket Isten? mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy te vagy a megszentelő Isten. Köszönjük, Uram, hogy amikor megérintesz bennünket, szólsz hozzánk, tanítasz bennünket, akkor erőt is adsz, és nem törvényeket akarsz csak adni nekünk, hanem adod a te drága erődet, a Szent Szellemednek a vezetését, kijelentést. Uram, köszönjük, hogy ezt tetted ma is. És így imádkozom, Uram, hogy legyen áldott az életünk, minden hétköznapi percünk, amit teszünk, amit átélünk. Szeretnénk, Uram, a te dicsőségedre élni, és kérünk, hogy adj nekünk ebben erőt. Hogy ne a mi akaratunk, vagy ne a világnak az akarata legyen meg, hanem a te dicsőségedre tudjunk megtenni mindent, és legyen meg a te akaratod. Így kérjük, Uram, hogy a következő hétnek minden perce legyen áldott. Áld meg a családi életünket, áld meg a munkánkat, a szabadidőnket, hogy ne haszontalan dolgokat műveljünk, hanem olyan dolgokat tegyünk, ami előre mutat, ami áldást jelent. És kérünk, Uram, hogy bármilyen veszteséget is éltünk át, Uram, ezeket rád bízzuk, és kérünk, hogy te gyógyítsd meg a szívünket, hogy ne legyen tele sebekkel, fájdalmakkal. Kérjük, hogy vedd ezt el tőlünk, és imádkozunk azért, Uram, hogy a bűnt azt te ítéld meg, és tiéd a bosszútállás, és nem a miénk, tudjuk ezt. Kérünk, Uram, hogy adj békességet a szívünkbe, hogy az Istenek a békessége az tudjon úgy teljes mértékben elárasztani bennünket, hogy teljes nyugalommal, teljes békességgel tudjunk előre haladni. Uram, így imádkozom, hogy vigyázz ránk, őrizd meg bennünket, és legyen meg a te akaratod mindenben. Amen.